Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Farkas Dávid vagyok, a stúdióban pedig Liu Shaolin Sándor és Liu Shaolang, a Ferencváros olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázói. Sziasztok!
Szia!
Üdvözlök én is mindenkit, köszönjük a meghívást!
Köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. A szokásostól eltérően tegeződünk a mostani műsorban a következő 50 percben. Ti gyakorlatilag mindenkivel tegeződtök, nem?
Hát elég az a srácok vagyunk, úgyhogy igyekszünk mindenkivel tegeződni. Persze hogyha találkozunk valamilyen személlyel, vagy idősebb úriemberekkel, vagy hölgyekkel, akkor általában mi is magázódni szoktunk, de hogyha valaki letegez minket, akkor mi is vissza szoktunk tegeződni, hiszen úgy gondoljuk, hogy ha már minket letegeztek, akkor mi miért ne tegeznénk. Igaz, te még soha nem tegeztél le minket, csak mi téged visszafele.
Igen.
Nagyon megfigyeltem már. Úgyhogy nagyon sajnálom, hogyha megsértettelek előtte, hogy letegeztelek, de úgy gondolom, hogy nem vagy az a korosztály, akivel magázódnunk kéne.
Mindenesetre nálunk a rádióban általában az az alapszabály. Persze a sportéletben pedig az, hogy tegeződünk, és gyakorlatilag az is igaz, hogy ez akár 50 feletti hölgyekre és urakra is vonatkozik, sportvezetőkre is akár. Milyen gyakran állítanak meg titeket az utcán, mondjuk így az elmúlt egy év tapasztalatai alapján, Ádó?
Én úgy gondolom, hogy manapság tényleg egyre többen és nagyon sokan felismernek minket az utcákon. Nyilván ez nagyon megtisztelő tényleg, hogy értékelik a sporteredményeinket, és tényleg elismernek minket. És nyilván próbáljuk így a rajongókat is így kielégíteni, hogy ugye megállunk egy közös képre, olyankor aláírunk egy-egy papírt vagy egy képet. Szóval nagyon boldogok vagyunk tényleg, hogy hát igazából ezért küzdöttünk, hogy minket is megismerjenek ugye a sport alapján, szóval nagyon örülünk neki.
El tudtok bújni, ha akartok? Van valamilyen trükk arra, Sanyi, hogy mondjuk észrevétlenek legyetek egy negyed órára, egy fél órára, akár a városban is?
Szerencsére Ázsiában is hatalmas nagy a rajongói körünk, és ott úgy szoktak elbújni az emberek, hogy felveszik a kapucniukat, és felvesznek egy maszkot is. Itthon elég hülyén néznénk ki szerintem, hogyha maszkban járkálnánk, furán néznének ránk az emberek.
Akkor nincs maszk a vitrínben.
Lehet, hogy azért tűnnénk ki, nincsen, és tényleg, ahogy Ádom mondta, hogy egyre többen állítanak meg, és igazából nem szeretnénk elbújni, hiszen nagyon-nagyon jó fej srácok vagyunk, és tényleg mindenkivel leállunk beszélgetni egy 5 percre, 10 percre, elmeséljük mindenkinek nagyon szívesen az életünket, hogy hogyan jutottunk el ezekhez a sikerekhez.
Megmernek titeket állítani egyébként?
Itthon van, hogy nagyon sokan megismernek, de még nem mernek annyira idejönni. Inkább Ázsiában jellemző az, hogy tényleg megismernek, és akkor leképednek, és akkor egyből próbálnak odaugrani, megölelni, és akkor nem tudom, így egyből már így ki akarnak sajátítani. Itthon még azért ritkább az ilyen, azok csak a nagyon-nagyon ultra rajongók, ugye a kis fiatalok még, akik így tényleg oda mernek nagyon jönni. Itthon ugye úgy van, hogy megismernek, még nem mernek oda jönni, de már így visszafordulnak, hogyha sétálunk az utcán, és akkor ezek a Liu testvérek voltak, és akkor
igen, nagyon sokszor hallottuk azt, hogy megszólítanak, hogy ezek a Liu testvérek voltak, vagy ezek a gyorskorcsias fiúk voltak.
Akkor jó fületek van.
Igen.
Ugyanakkor, ahogy olvastam éppen az Aranypengék című könyvben, amely rólatok is szól, sőt, elsősorban rólatok, de persze az egész csapat sikeréről és arzokról, sikerkovácsokról is, akik az olimpiai győzelemhez még hozzájárultak. Ebben az is áll, hogy Ázsiában vagy Kínában nem is feltétlenül tudja mindenki, hogy bennetek kínai vér is van.
Igen, ugye az ázsiai emberek, hogyha kint vagyunk ugye Kínában vagy Koreában, akkor ők azt látják, mintha mondjuk most, hogyha rád nézek, akkor ugye azt látom, hogy te teljesen egy ilyen európai beütésű ember vagy, és ránk is ugyanezt gondolják. Itthon ugye viszont látják, hogy van egy kis ázsiai vérünk, látják, hogy van egy kis más beütése az arcunknak, és ugye Ázsiában ez meg nincs, meg ott abszolút európaiként tekintenek ránk.
Ez mennyire előnyött? Vagy hátrány?
Hát nem hiszem, hogy ez hátrány.
Hát miben előny, miben hátrány?
Ha modellkedést nézzük, akkor nyilván pozitív.
Igen, a modellkedést nézzük, a lányoknak a körét nézzük, akkor abszolút előny.
Mert olyat népszerűbbek az európaiak?
Igen, ott jobban, jó, még a félvéreket is nagyon-nagyon szeretik. Igen, tehát, igen. Hogyha valaki...
Hát ha meg tudják különböztetni, mert ezek szerint nem feltétlenül.
Igen. Nem mindenki, de hogyha elmondjuk, akkor el vannak ájulva.
És örülnek, büszkék rátok akkor? Tehát, hogy azért mégiscsak kínai, magyar, de azért mégiscsak eredményes csapatot alkottak.
Abszolút nagyon örülnek. Most a Magyarországon lévő kínai társaság is üzen nekem, hogy gratulálnak az év sportolója díjához. Úgyhogy nagyon sokan gratulálnak, és tényleg most már a budapesti versenyekre is kérdezik, hogy mikor van, jönnek, szervezik a csoportokat is, és jönnek és szurkolnak nekünk, úgyhogy nagyon büszkék.
év sportolója gála. Taroltatok, ugye Sanyi, te olimpiai világ és Európa bajnok vagy, és most ez egy másik mesterhármas, persze ez az edzői páros is kellett, de te két díjat vehettél át. A csapat többi tagja ugye a váltóval, Ádó Knoff Viktor, illetve Burján Csaba, és ugye Lina, illetve Báhidi Ákos pedig az év edzője lett, tehát ez mindenképpen történelmi ezen a gálán is ebben a sportágban.
Igen, nagyon meglepődtünk, hogy tényleg sikerült mind a három számot, tehát mind a három kategóriát, igen, megnyerni, amiben neveztek minket.
Igen, hát a győri kézisekkel alig, ha versenyezhettetek volna.
Igen, behúztunk egy mesterhármast, és el is mondták, hogy én vagyok az első, aki egy éjszaka két díjat is át tudott venni, úgyhogy, és főleg első téli sportolóként tényleg átvenni ezt a, és megnyerni ezt a díjat, nagyon fantasztikus érzés, és tényleg Ádót említettem meg elsőként a beszédemben is, hogy igazából nélkül nem sikerülhetett volna ez az egész.
De azt is megemlítetted, hogy megígérted neki, hogy rövid leszel, mert Ádó nem szeretett, ha hosszan beszél a Sanyi?
Nem, én abszolút szeretem, hogyha tud beszélni, és mert tudom, hogy szeret beszélni, és
szokott is.
Ilyenkor, igen. Hát ilyenkor hagyom egy kicsit érvényesülni.
De most jó voltam, nem?
Persze, abszolút.
És mennyire cukkoltátok? Hát azért két díj. Vár az elismerés nyilván, de hát ilyenkor azért sportos körökben mindig mennek a beszólások. Volt valami?
Nem hiszem.
Most érdekes módon nem jött.
Tényleg, hát szerintem meglepő volt, igen, hogy téli sportolóként ugye ott álltunk ennyi nyári sportoló között, és szerintem mindenki csak úgy nézett, és szerintem örültek ők is neki.
Igen, szerintem ez a 2018, ez a téli sportolók, a rövidpályás gyorskorcsolyázók éve abszolút.
Az egész ország ugye megismerhetett titeket, és magát a sportágat is jobban megismerték azok is, akik mondjuk eddig kevésbé érdeklődtek iránta. Mennyire érzékelitek, akár mondjuk a különféle megkereséseken, akár bármilyen egyéb más dolgokban, hogy tényleg, ha nem is egy szintet, lehet, hogy mindjárt kettőt léptetek.
Igen, most hatalmasat léptünk, hiszen egyből beengedtek a parkoló, amikor jöttünk ide hozzátok.
Nem volt vita.
nem kötöttek belénk, hogy hol van az engedély, vagy a belépő.
De hát vártunk is titeket.
Abszolút, tehát, hogy tényleg nagyon sok mindenben élvezünk előnyt, tehát hogyha valamilyen koncertre vagy akármilyen rendezvényre el szeretnénk menni, akkor megkérjük a csapatunkat. Most a Korcsiadó Szövetségben van egy csapatunk, aki a PR kommunikációt, a marketinget és mindent irányít a háttérben, amire szükségünk van, és megkérjük őket, és ők azonnal megpróbálnak nekünk jegyeket szerezni, vagy akármit.
Csak hogy tiszta legyen, ugye nyilván nem élünk vissza a lehetőségekkel.
Milyen koncertekre jártok?
Most lesz ez a Nicki Minaj koncert, Ádóik nagyon el szeretnének menni, úgyhogy megpróbálok én is velük tartani, nem tudom, hogy sikerült nekik egyet szerezni, még nekem sem. Nekem ma jutott az eszembe, mert voltunk reggel bent egy tévében, és ott hallottuk, hogy lesz ez a koncert, és akkor nekem is eszembe jutott, hogy el lehetne menni, de minden, ami színházba, vagy tényleg akárki, aki fellép.
Tehát könnyű zenétől a színházig eléggé széles a paletta.
Igen, abszolút szeretjük az összeset.
Nicki Minaj nagy kedvenc?
Nem feltétlen, de így önmagában a hip-hopot nagyon kedveljük, mind a ketten. Úgy gondoljuk, hogy ez a mi stílusunk, ez a fiatalos, és hát nyilván versenyek előtt ugye ezeket hallgatjuk, és akkor próbál egy kicsit motiválni ez is minket.
Volt egyébként arra lehetőségetek, akár mondjuk az elmúlt hónapokban, hogy egy-egy koncerten vagy színházi előadáson utána a fellépőkkel, színészekkel beszéljetek?
Nekem még nem volt ilyen.
Most nagyon gondolkozok, mert valami rémlik, de most így hirtelen nincs meg.
Hát az olimpiai bajnokok klubjával szoktunk, ugye, hogyha van rá lehetőség, akkor szoktunk velük ugye a színházba menni, és akkor olyankor ott van az összes olimpiai bajnok, aki ugye elfogadja a meghívást, és múltkor volt egy a Körinta című előadáson, ugye, hogy körbevezettek minket a színfalak mögött. Szóval az ilyen apróságok még talán, amik így ugye ott szoktak lenni.
Igen, meg amikor volt az olimpia után volt, amikor bevettek minket az olimpiai bajnokok klubjában, akkor is megkértük, hogy a Burai Krisz lépjen fel, és utána összehaverkodtunk, meg dumáltunk vele egy kicsit, és még el is mentünk hozzá a stúdióba.
Néztek egyébként más sportágokat? TV-ben, vagy akár a helyszínen?
Én szoktam nézni, most legutoljára kint voltam két Fradi meccsen is, az volt a legfrissebb. Aztán az olimpiát azt mindig szoktuk figyelemmel szoktuk követni, a téli olimpiát is, más sportágokat is megnézünk, hogyha tényleg van rá időnk és lehetőségünk.
De akkor a nyárit is.
A nyárit is nagyon szoktuk
nagyobb
nézni, és tényleg főleg a magyaroknak azokat mindig megnézzük, ahol magyar versenyző is van. Meg hát ugye az atlétikát, a 100 méter az eddig nagyon nagy volt Justin Bolt által.
Van, hogy ugye külföldön vagyunk kint egy versenyen, és akkor nézzünk egy másik versenyt, vagy egy másik magyar csapatot, akik most éppen ugyanúgy versenyen vannak.
2023-ban atlétika világbajnokság lesz Budapesten. Ott a helyetek?
Reméljük,
hát, hogy... Ha meghívnak, akkor
reméljük, hogy itthon leszünk. Én nagyon ki szeretnék menni, majd reméljük, hogy Ádóval kapunk valami jó kis feladatot, és tudunk hasznos része tudunk lenni ennek annak a csapatnak is.
Beszéljünk a teljes csapatról, hiszen ugye Knoff Viktorral és Burján Csabával együtt nyertétek meg ezt az olimpiai bajnoki címet. Hogyan működik ez a csapat? Mi ennek a csapatnak a fő erőssége, és hogyan dolgoztok együtt a srácokkal a mindennapokban? Ők ugye pécsi versenyzők, ti pedig most már a Ferencvároshoz igazoltatok az MTK-tól.
Hát ugye a gyorskocsáról azt kell tudni, hogy ugye lényegében egy csapatsport is, hisz együtt készülünk föl, együtt edzünk, és a versenyekre is úgy van, hogy a fiúk és a lányok ugye együtt készülnek föl. Szóval mi igazából, ha mondhatjuk, akkor majdnem egy második családnak számítunk, és össze vagyunk zárva, ugye napi 7-8 órát ugye edzünk, és szinte majdnem minden nap látjuk egymást, és hogyha úgy nézzük, akkor versenyen kívül is van nagyon sok idő, amit együtt szoktunk tölteni, mint barátok, és szerintem ez nagyon fontos, ugye azért nyilván egy csapatban, hogy ugye hogy ilyen kötelék ugye, tartsa össze őket, és ugye a bizalom is, ami így összeköt minket.
Csanyi?
Tehát, hogy egymás nélkül tényleg nem tudnánk lenni, hiszen ez a mi sportágunk az nem olyan, mint az úszás, vagy a kajak, hogy beúrasz a vízbe, és akkor csak saját magadnak úszol, vagy beülsz a hajóba, és akkor csak saját magadnak evezel, hanem tényleg egymás mögött korcsiázunk, egymásnak vezetünk, szélárnyék, és ilyenekre kell gondolni, tehát hogy sokkal jobban meg tudjuk könnyíteni a másiknak az edzését, és megnehezíteni is, mert is sokkal többet tudunk edzeni.
Mekkora volt a rivalizálás mondjuk itthon? Azért volt egy olyan időszak, amikor Knoch Viktorról szólt a rövidpályás gyorskorcsolyázás Magyarországon. Ő már 2006-ban is szerzett olimpiai pontot az országnak. Nagy bravúrral már sokan akkor felkapták a fejüket. Persze a tavalyi siker volt az áttörés, de hát volt gondolom egy olyan időszak, amikor azért elég éles lehetett a csata házon belül itthon a magyar versenyeken.
Én nem emlékszem pontosan, hogy lett volna valaha ilyen konfliktus így szerintem így a csapaton belül, vagy akár így a valamiféle rivalizálás, nem hiszem, hogy szerintem volt. Én legalábbis, hogyha volt, akkor nagyon kicsi voltam, és nem emlékszem rá.
Viktor azt mondta, hogy gyakorlatilag ti átléptétek őt szintben, és ugye neki fura volt azt megszokni, hogy míg addig róla szólt elsősorban ez a szakág, aztán hirtelen rólatok.
Szerintem ez a sportban mindig így szokott történni, hogy valaki átveszi valakinek a helyét, és...
Minket is egyszer le fognak csinálni,
pontosan, ahogy Ádó mondja, és szerintem ez is megnyilvánul, és sportoló mondja, ezeket a szituációkat hogyan tudja kezelni. Ugye ez is megmutatta, hogy Viktor milyen jól kezelt ezeket a szituációkat, hiszen nem volt sohasem veszekedés, vagy akár összeverekedés is, hogy eldurvulna a helyzet. Tehát soha nem voltak ilyenek, és tényleg mindig egy csapatként gondolkoztunk, hiszen azt tudja megmutatni, hogy mennyire erős az országod abban a sportágban, hogyha tényleg csapattal tudsz nyerni.
A korkülönbség nem jelentett semmiféle gátat, ugye? Knoch Viktor akár mentorként is viselkedhetett volna bizonyos helyzetekben. Ádó, veletek hogy működött, ugye? Köztetek van a legnagyobb korkülönbség.
Amikor legelőször bekerültem így a válogatottba, akkor nagyon-nagyon fiatal voltam, és tényleg majdnem mindenki 10 évvel vagy 5 évvel volt idősebb.
Kivéve engem.
Talán kivéve Saulint.
Mert hogy köztetek két és fél év
van. Csak 2,5 év van. De lényegében abban az időben még ráadásul ugye többen is voltak, akik idősebbek voltak így a válogatottban, és nyilván ilyenkor az ember próbál felnőni hozzájuk, és próbál arra a szintre jutni fiatal fejjel, hogy ugye azokat a gyerekvonásokat, amiket ugye abban a korszakban használ, azt így próbálja egy kicsit félretenni, és akkor próbálja egy kicsit felnőni így a csapathoz, és így a és így a többi emberhez, aki ott van abban a környezetben. Nyilván felnézek mindegyik őjükre, akikkel együtt edzettem, hisz ők voltak az idősebbek, és meghallgattam az ő szavaikat, és ugyanígy megteszem ezt Shaolinnál is, hisz lehet, hogy csak 2,5 évvel idősebb, de ugyanúgy hallgatok rá.
Mennyit segítettek a társak? Akár Knoch Viktorék.
Minden nap próbáltuk ugye egymást támogatni, szóval mindig azon voltunk, hogy egymást segítsük, és nem azt, hogy egymást hátráltassuk.
Sok szó esett már az edzőkről, ugye egy teljes team, egy teljes csapat dolgozik mögöttetek, de hát azért Linának, illetve Báhidi Ákosnak a szerepe mégiscsak kiemelt. Hogyan tekintetek rájuk? Bármikor felhívhatjátok őket, tehát hogyha mondjuk most eszetekbe jutna valami a műsor felében, akkor rögtön rájuk csöröghetnétek, vagy ez hogyan működik akár az edzéseken túl?
Hát, hogyha valami főzős receptet szeretnénk, akkor szerintem egyiket se lenne felhívni, mert mind a ketten borzasztóan főznek.
Kínait
nagyon,
is?
Lina nagyon. Hát, meg lehet tenni, de nem nagyon szoktak főzni, hát hiszen nekik sincsen idők, úgy, hogy mi sem tudunk főzni. Nagyon régóta ismerjük Ákost és Linát, hiszen amikor elkezdtük ezt az egész sportágat, akkor ugye velük kezdtük el, és fogták végig a kezünket, úgyhogy nagyon sokat jelentenek ami életünkben és a karrierünknek a számára is, és tényleg szinte minden nekik köszönhetünk.
Példaképek?
Abszolút példaképek, hiszen második szülők is szerintem tényleg mindenre.
Első szülők is.
Mindenre megpróbáltak minket megtenni, hogyan kezeljünk egy olyan szituációt, hogy egy versenyszituációt, amit egyszerűen lehetetlennek érzed, hogy tud kezelni, és ők mégis megtalálják annak a módját, hogy ezt tud kezelni, ami ugyanígy van az életben is, tehát hogy Ákost is számtalanszor hívtam már fel problémával. Múltkor nagyon-nagyon régen volt egy karambolom, belém jött egy busz, és azt sem tudtam, mit kell csinálni, és egyből Ákost hívtam, hiszen rá gondoltam elsőnek, és ő jött segíteni, oda jött, és tényleg segíteni, kitöltem papírokat. Tessék?
Már nem azért, mert sokszor karambolja.
Ja, hát neki is volt pár karambolja, de nem azért.
Akkor a rutin. Mindenesetre, mennyire játszanak esetleg előttetek szerepet? Hogyan tapasztaljátok? Mert azért egy edzőnek valamikor kifejezetten keménynek kell lenni. Gondolom, amikor előírják, vagy amikor Lina előírja, hogy na most hány kört kell teljesíteni az edzésen, és mennyire alakítanak mondjuk bizonyos esetekben megengedő figurát. Ugye Báhidi Ákos egy nagyon barátságos ember, az ember gyakorlatilag 10 perc alatt egészen biztosan könnyen megtalálja vele a szót, valamikor hamarabb is. Mennyire kemények és mennyire engedékenyek?
Nyilván nagyon sokszor függ ez is a helyzettől, hogyha mondjuk egy kicsit fáradtabbak vagyunk, és akkor látják, hogy egy kicsit fáradtak vagyunk, akkor nyilván oda jönnek, és akkor egy kicsit próbálnak úgy beszélni hozzánk, hogy akkor jó van most ezt most. Látjuk, hogy elfáradtál, de azért próbálni megcsinálni, de van olyan is, amikor ugye kiordítják így a lelküket, és akkor is meg kell csinálni. Szóval ez helyzettől függ, hogy ők abban a helyzetben szerintem milyen hozzáállással tudnak hozzáállni ez a dologhoz.
Lina a szigorúbb?
Abszolút.
Mindig?
Igen.
Mennyire, meddig tud elmenni? Hallottam egy olyan megjegyzését talán még egy ünnepségen néhány hónappal ezelőtt, amikor azt mondta, hogy szinte meg kell osztania magát olyan szempontból, hogy szinte férfiként kell szigorúnak lenni bizonyos helyzetekben edzés közben.
Hát régebben volt ez szerintem komolyabb, amikor még kint Kínában volt edző, akkor tényleg nagyon-nagyon szigorú volt. Manapság szerintem már átvette ezt a kicsit európaiasabb szokást, hogy egy kicsit engedékenyebb ő is azért.
Egyébként kell veletek engedékenyebbnek lenni? Vagy pedig jó a szigor?
Néha azért jó az engedékenység, de nagyon szeretjük a szigort, hiszen nagyon-nagyon könnyen hátra tudnánk dőlni és ellazítani. Tehát, hogy nagyon-nagyon jó, hogy Lina ilyen kemény és erős kezű, de Ákos is viszont szerintem nagyon jól kiegyenítik egymást, mert Ákos egy kicsit engedékenyebb az évek során, ő is változott, keményedett egy kicsit, de...
Tehát
de
akkor tényleg... közelebb került egymáshoz a két edző habitusa?
Igen, abszolút. Én legalábbis személy szerint úgy érzem.
Valamikor sok belőlük?
Nem, én nem érzem.
Abszolút nem. Tehát, hogy soha nem volt olyan, hogy veszekedtünk volna, vagy összeszólalkoztunk volna, mindig nekik adtunk igazat, és mindig bocsánatot tudtunk kérni.
Hát óta is, mert azt olvastam ebben a könyvben, az aranypengékben, hogy azért te ritkán kérsz bocsánatot, és akkor sem feltétlenül szívesen.
Hát nem kérek bocsánatot, ugyanis nincs miért. Szóval ezért nem kérek.
Mert mindig megcsinálod, amit mondanak?
Én abszolút. Én mindig is hallgatok az edzőkre, hisz ők nevelnek minket, és ők verik belénk ezt az egészet, hogy ilyen sikeresek legyünk, és én ezzel tisztában vagyok, és követem minden egyes szavukat.
Ha már sikerek, az új versenyzők, akár mondjuk a Krüger fivérek, vagy más fiatalok, akik ott vannak körülöttetek, mikor érhetnek be, mennyivel lehet erősebb akár néhány éven belül ez a váltó, ez a magyar csapat? Sanyi?
Reméljük, hogy minél hamarabb, hiszen szükségünk lennének, szüksége lenne a csapatnak új emberekre, hiszen a lányoknál aztán most hárman vagyunk, három lány van, és 7 vagy 8 fiú, mert nem is tudom pontosan, nagyon-nagyon kevesen vagyunk a többi csapathoz képest, úgyhogy tényleg nagyon ember feletti, amilyen eredményeket szerencsére el tudunk most érni. Reméljük, hogy nem vagyok edző, és nem látok bele a jövőbe, nem tudom pontosan, hogy mikor fognak ehhez a feladathoz felérni, de reméljük, hogy minél hamarabb, és tényleg most már a juniorok is készülnek velünk az idei szezontól kezdve, azért olimpia után mi is egy kicsit lazábban tudunk készülni, és így ugye felengedjük a junior az utánpótlás válogatottat is velünk edzeni, és őket is próbáljuk tanítani, egy kis tapasztalatot átadni, amit mi is átéltünk.
Hogyan kezelitek azt, hogyha látjátok, hogy valaki jóval közelebb került hozzátok, mint mondjuk néhány hónappal korábban? Van ilyen egyáltalán egyébként?
Bevisszük az öltözőbe és megverjük.
nyilván lehet látni azért a fejlődéseket így csapaton belül is.
Egy fiatalnak még könnyebb is talán előrelépni, ugye másodpercekben
igen,
is.
Igen. Én úgy gondolom, hogy aki most így fönt van a válogatottban, azok mind fölnéznek ránk és tisztelnek minket, és mi is úgy vagyunk, ugyanígy állunk ehhez a dologhoz hozzá. Nyilván próbáljuk őket segíteni, hogyha bármiféle olyan kérdésük van, akár szakmai, akár így személyes, arra nagyon szívesen tudunk nekik válaszolni, és szoktunk is. Szóval inkább ilyen mentorként támogatjuk őket szerintem.
Igen, van egy olyan mottunk is, hogy mindig lesz egy gyorsabb és egy fiatalabb. Tehát, hogy most miért próbáljuk? Tehát, hogyha hátra kell dőlnünk, akkor mi bármikor
akarnak menni, úgyis megvennek.
Igen.
Szóval.
Közel van valaki az, hogy mondjuk néhány éven belül ha minden jól megy neki, akkor eljussanak közeletekbe?
Magyarországon?
Igen.
Reméljük, hogy van.
Nem tudom. Szerintem biztos, hogy van. Lehet, hogy nem így a következő pár évben, de hosszú távon nyilván.
Tehát Pekingig valószínűleg nincsen, ugye?
Én úgy gondolnám, hogy nagyon sok ugye tehetséges fiatal van, akikből bármi megtörténhet még, hisz mi is tényleg így egyik évről a másik évre kerültünk bele így a világkupákba, és hoztuk ezeket a remek érmeket, szóval még bármi megtörténhet.
Nagy a szakosztály, ugye a Ferencvároshoz nagyjából 60 gyermek is átigazolt a Krüger fivéreken, illetve rajtatok kívül. Mennyire van meg a kapcsolat a fiatalokkal? Ugye azért itt eléggé nagy csapatról van szó.
Nyilván amikor történt ez az átigazolás, akkor nem csak magunkra, a kettőnkre gondoltunk, hanem tényleg az egész szakosztályra, ugye, hogy tényleg ennyi fiatal van és junior. Próbáltuk őket is támogatni, őket is segíteni, hogy ez is egy új kapu nekik is, egy új kis ajtó, amin új lehetőségek nyílnak majd. Kíváncsian várjuk majd, hogy a Ferencváros az milyen támogatást tud majd nekik nyújtani.
Annyit mondtatok, hogy gyertek velünk, Sanyi?
Azt mondjuk, hogy kövessetek minket. Nem, igazából nem mondtunk ilyet. Tehát, hogy a sajtótájékoztatón te is ott voltál, és te is hallottad, hogy hosszabb folyamat volt, nem az túlzásra nagyon sokan, hiszen nagyon hamar meg tudtunk egyezni, csak a kisebb megállapodások történtek, és ebben mi nem vettünk igazából részt, tehát hogy nekünk ebből semmi nem zuhant ránk, hiszen nekünk a sporttal kellett foglalkoznunk, és a sporttal is foglalkoztunk, az eredményeken is látszódott az elmúlt világkupákon.
Ki vezényelte ezeket a dolgokat?
A szakmai stábunk.
Báhidi Ákos elsősorban?
Báhidi Ákosnak is biztos benne volt a keze, hiszen muszáj, hogy benne legyen. De a többiek, az egész korcsiázó szövetségtől kezdve nem tudom pontosan, hogy kik nem. Majd egyszer megkérdezem neked.
Megnyugtató egyébként ez a helyzet? Így ugye az MTK-nál, ahogy lehetett hallani, azért voltak kisebb-nagyobb problémák. Nyilván most nem beszélnek erről részletesen, ők se, illetve nem beszéltek ti sem. Valahogy ebben a kérdésben egy kicsit csönd van, és mindenki az újra koncentrál, ahogy ugye a sajtótájékoztatón is ez egy zárójeles kérdés volt legfeljebb. De hogyan zajlott ez az elválás?
Nyilván mindennek megvan a pozitív és a negatív dolga. Most, hogy így átigazoltunk a Fradihoz, nyilván mi is próbálunk új dolgokat, új lehetőségeket kipróbálni, és én abszolút nem mondanám rossz éveknek az MTK-t, hisz tényleg 2 éve, mikor oda kerültünk, akkor ugye nem volt klubunk, és ők fogadtak be minket, szóval ugye abszolút nekik is nagyon hálásak vagyunk, de most ugye mi is próbálunk fejlődni és tovább lépni, úgyhogy kíváncsiak vagyunk, hogy tudunk majd a jövőben együtt dolgozni a Fradival.
Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést. Liu Shaolin Sándorral és Liu Shaoangol, a Ferencváros olimpiai bajnok rövidpályás gyors korcsolyázóival. A beszélgetést megnézhetik az Inforádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján. A Liu fivérek egyébként február 15-én pénteken délután 4 óra után érkeztek az Inforádió szerkesztőségébe. Hallgatóink tehát a rádióban ezt a beszélgetést felvételről hallják.